Üdvözlünk mindenkit az éterben, ez itt a 91.6 Rádió Szentendre podcast verzió szövegbuborék. Hát aki már folyamatosan követi az adásainkat, találkozhatott a szövegbuborék első adásával, amelyet nem magam, hanem hárman, egy trióban csinálunk, úgyhogy hát köszöntöm a stúdióban Kriszbót.
Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
És Szárnyas Dobozt, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Illetőleg Szárnyas Doboz képviselőjét. Hát ez egy összefolyós tematika. Szóval a múlt héten kezdtünk, és mind a hárman nagyon jól éreztük magunkat a szöveg buborékban benne, vagy azt szerkesztve, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megyünk tovább, és egy kicsit filmes időszak fog következni, legalábbis a következő egy órában mindenképpen. Nem is tudom már, melyikünk dobta be a közösbe, hogy akkor próbáljuk meg, és beszéljünk egy kicsit a Joker filmről.
Kriszbó volt.
Kriszbó?
Hát igen, mert érted, hogy aktualitása, meg mindenki látta, meg lehet rajta pörögni, és akkor ezen keresztül el lehet jutni valami érdekesebb témáig, mint ez a film.
Jó expozé, tehát már megkaptuk, hogy akkor annyira nem volt érdekes. Igen, egyébként nekem, nem tudom, hogy vagytok ezzel, de nekem van egy ilyen ösztönös kritikai megjelenésem filmek ügyében. Lehet erről beszélgetni, hogy ezért volt jó, azért volt rossz, mert a rendező szemszöge látszik, satara, mit tudom, mindenfélét lehet mondani, de nekem nagyjából az a tapasztalásom, hogy a filmek háromnegyedénél van egy mélypont, szinte mindig, főleg ezekenél az új típusú filmeknél, én ezeket így hívom, amik 2,5 óránál több, vagy testvérem, vagy barátom szellemével a dolgokat. Szóval valamilyen leülős rész, na és én akkor szoktam elaludni, ha rossz a film.
Igen, hát a görög drámákat nem ajánlom egyébként. Azt tudja, meg nem tudom, igen.
Hát jó van, csak... Ja. Szóval a mozi az egy veszélyes hely ebből a szempontból, mert sötét van. Tehát könnyen el lehet bóklászni. Én például mindig azt csinálom, hogyha a popcornt teszem, vagy valami rágcsát, hogy az elején még nyomom, aztán félre rakom erre a 3/4 órára, amikor érzem, hogy így kezd lehúzni az álom, akkor egy kicsit rágcsálok, és akkor talán az ébren tart. Szóval, hogy neked akkor ez nem tetszett annyira.
Nem tetszett egyáltalán. Nagyon-nagyon kevés olyan film van, amiről így mondjuk így 1/4 óra után ki akarnék menni, ez azok közé tartozott.
Tehát, és láttad a Joker egyet
láttam,
is?
Tehát láttam, most... abszolút. Tehát, hogy Joker expert vagyok, minden létező feldolgozásból láttam már legalább egy részt, vagy egy valamit, és nem, tehát ez
nem... Bocsánat, címeket tisztázzuk, jó. Tehát nem Joker 1, ugye, hanem mind a kettő Joker, vagy?
Van a kétszemélyes T-boy, talán ez lett
ez
a magyar
fordítás. Ez volt az új a kétszemélyes T-boy.
Angolul láttam, csak angolul nézetek filmeket.
Hát mondjuk, hogy a francia, ne nézzétek angolul, de hogy értem, hogy eredeti nyelven.
Eredeti nyelven, igen.
Egyébként azért ez egy nagy kihívás, nem? Tehát mondjuk egy japán filmet, egy japán animét
legjobb.
Szeretem?
Legjobb. Csak japán. És nem, csak japánul.
És ez nem zavar, hogy egyáltalán nincs meg egy szó sem, hanem tényleg folyamatosan
kell,
olvasni
kell? Hogy jöjjön úgy is. Tehát aha. Ha igazán jó, akkor úgy is átjön.
Hát meg a másik, hogy maradva, tehát még akkor is, ha egy betűt nem értesz abból, ami elhangzik, de hogy a karakterek gazdagabbak akkor, hogy az eredet, mert például egy pont a japán, most nem menjünk ebben nagyon mélyen bele, de hogy a japán animében például lehet tudni azt, hogy minden szinkron színész valamilyen karakter archetipusnak a hangját adja, és akkor igazából a hangon keresztül is mesél neked a film arról, hogy ő azért beszél így, mert ő még gyerek mentálisan, vagy nem tudom, tehát ennek van egy ilyen szimbolikája.
Igen. Igen, igen. Meg lehet tanulni egyébként szerintem.
Japánul.
Azt is. De hogy a szinkronos helyett a feliratosokat is így úgy olvasni, hogy közben látod a képet. De. Azért erre rá lehet szerintem szokni, vagy hogy mondjam, meg lehet ezt oldani. Bár nem tudom, ti hogy vagytok, az én szüleim azért szenvednek ezzel. Tehát, hogy mivel nem beszélnek semmilyen nyelvet, nem szokták meg ezt a feliratos dolgot, ezért ők így fölle. Szóval, de én azt tanácsolom mindenkinek, akár az idősebb, vagy régebb óta fiatal korosztálynak is, hogy rá lehet erre edződni, úgyhogy érdemes tényleg. Na de kanyarodunk vissza Joker. Az első film az tényleg az volt, hogy Joker. Ennyi volt a címe. És azért mondom én, már bocsánat, és igazatok van, az igazi címe a második résznek úgy mondta, hogy Joker kétszemélyes téboly, amiben ugye Lady Gaga is beszállt, és hát ez nagyon nagy változásokat hozott, majd erről azért egy pár szót mondjunk szerintem, aki esetleg nem látta, és most is jelzem előre, hogy lehet, hogy lesz ebben egy kis spoiler, úgyhogy aki esetleg, az nézze előbb meg, vagy ne nézze meg egyáltalán, Kriszbó szerint az utóbbi. Szóval, hogy a kétszemélyes tébolyt én Joker 2-nek hívom.
Ja.
Mert hogy cool. Nem volt róla szó, hogy lesz második rész. Csak azért lett, mert jól csengett a kassa az elsőnél.
Hát meg azt hiszem, Oscart kapott érte a főszereplő.
Sőt, azt mondta a rendező konkrétan, hogy nem akar. Tehát ez nem második részes. Tehát, hogy nem csak, hogy szó nem volt róla, hanem arról volt szó, hogy nem lesz.
Hát a pénz az nagy úr, ugye?
Tehát... Ez biztos.
De egyébként ez érződik is a filmben, hogy van egy ilyen szándék arra, hogy oké, akkor csináljunk valamit, ami tök más, mint az előző. És egyébként ezt a szándékot én nagyon üdvözlöm. Tehát, hogy az tök jó, amikor van egy sikeres projekt, egy sikeres valami, és akkor mindenki azt várja, hogy na, akkor még egyszer pont ugyanúgy. És nekem az a szándék tökre tetszik, hogy azt mondjuk, hogy nem, akkor ez olyan nagyon más, és akkor elhangzott, hogy ez musical lesz, hogy ének, hogy ez. És én bevallom, először a többi ilyen Jokert követő nézővel ellentétben, én ezt baromira üdvözöltem. Tehát én vártam azt, hogy ez tök jó ötlet, hogy van egy működő formula, ami egy sikeres, jó projekt volt, és azt mondja a rendező, hogy oké, akkor a második az tök más lesz, hogy akkor legyen ez egy énekes dolog. Mert, és akkor ebben benne van egyébként sok minden, tehát sokféleképpen lehet kifordítani az elvárásokat. Ez szerintem egy jó indulás, hogy legyen tök más, legyen benne Lady Gaga, énekeljenek benne. Ez egy jó felütés szerintem. Tehát nekem ez bejött egyébként.
Tehát össze tudod azt foglalni, Kriszból, hogy ugye egy mondatban, hogy miről szólt ez az egy, és miről szólt a kettő? Hát az miért kellett megcsinálni végül is a kettő? Hát azon túl, hogy pénz.
Hát az első film az végül is egy ilyen. Na, tehát ez a stúdiórendszerről sokat elmond az első film, mert hogy az jön ki belőle, hogy a szegény Todd Phillips szeretett volna csinálni egy taxisofőr filmet, ami a klasszikus, nagyon fontos taxisofőr film, Scorsese talán, és azzal a problémával találkozott, hogy a stúdiók nem adnak filmet, vagy pénzszerzői filmre. És akkor azt találja ki, hogy ez tök jó, akkor csináljunk egy Joker filmet, mert hogy a Joker film ernyője alá be lehet tenni egy ilyen karakterdrámát. Tehát, hogy igazából becsúsztatva egy ilyen franchise, vagy egy ilyen jól ismert IP alá az ő történetét, ki lehet hozni egy új filmet. És igazából ez szerintem az első Joker film, hogy hogyan lehet meghekkelni a stúdiórendszert, és a stúdiórendszeren belül csinálni egy szerzői filmet. És egyébként ilyen szinten, meg ezen a síkon ez tökre működött. Az egyetlen hibája, vagy amivel lábon lövi magát a film, az is egyébként, hogy Jokernek hívja magát. Tehát pont ez a teher, hogy be van téve egy meglévő gondolat alá egy film, az már nem, tehát az már kirugdossa mégiscsak a szerzői filmsége alól a talajt.
Sokat fogunk még beszélni tervek szerint a Joker karakterről ezen a beszélgetés folyamon, és itt is nekem az első, úgyhogy nem akarok egyből mindent kitárgyalni ez ügyben, de valóban nekem ez volt talán az első problematikám azzal a filmmel, hogy eddig az én fejemben a Joker az nagyjából a Tim Burton verzióban leledzik, nekem az volt a kedvencem. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, Batman filmek, mennyire vannak meg?
Mindegyik persze.
És ott a Jokerek mennyire barátiak, kedvezitek őket? Vagy?
Én nagyon szeretem. Én bevallom őszintén, az első négy Batman nekem egybe van. Uh-huh. Még amit a legrosszabbnak tartanak.
Ezek
a harmadikat tartják talán a legrosszabb.
Ezek a Michael Keaton félék.
Igen.
Nem véletlen, azért ő egy nagyon jó színész, de meg az egész
nekem
gáza.
Az valahogy az az egész korszak, szóval az nekem kicsit ilyen zeitgeist, hogy nagyon a korhangulatot, ez az egész Tim Burton-ös, ez a családi filmes, Indiana Jones-os, hogy kaland, de azért ijesztő, de közben az egész család nézi, kicsit para, de közben nagyon szép, de nagyon hollywoodi, de látványos, de vicces, szóval olyan nagyon olyan minden, olyan színes szagos.
Hát meg az izgalmas benne, és majd erről fogunk beszélni, hogy minden Batman film feldolgozásban, amiben szerepel a Joker, ott azt látjuk, hogy az adott kor maga hogyan gondol Jokerre. Tehát tök más a Tim Burtonnél, tök más, hogy játssz el a Romero az eredeti 70-es évekbeli, 80-es évekbeli Batman sorozatban, tök más, hogy játssza el a Heath Ledger, az megint egy másik Joker.
Hát a Nolan az egy külön misit
megérdemel. Más a ruha, más a divat, igen. Az egész korszellem.
És egyébként az tök érdekes, hogy ez passzol is a karakterre. Tehát a Joker maga egy ilyen figura, igen. Aki mindig korról korra változik. Ilyen értelem, mert egyébként ennyiben meg tudom védeni ezt a Joker filmet is, hogy igazából az, hogy ez a film hogyan mesél a Jokerről, vagy hogyan nem tetszik, hogyan tartom jónak vagy rossznak, az többet mesél a korról, amiben született, mint magáról Jokerről.
Hát csak mondjuk nem abban a korban játszódik, amikor rendezik, tehát hogy ez is olyan érdekes összjáték, hogy ez nem egy 2020-as évekbeli valami, nem, hanem visszamegy egy kicsit korábbra.
Na igen, csak pont most éljük ugye a maxra járatott retromániát, aha, és ilyen posztmodern montázs elméletes, mindig csak idézünk, és csak idézőjel van, és véletlenül se az, ami van, hanem mindig valami elvágyódás, valami eszképizmus.
Hát vagy nagyon konkrétan, hogy nagyon izgalmas megnézni, hogy mondjuk a Heath Ledgernek a Joker az milyen figura. Tehát az egy válasz egyébként az Occupy Wall Streetre. Ugye akkor történnek ezek a nagy establishment ellenes, vagy ilyen rendszer ellenes tüntetések, lázadások szerte a világban, és maga Joker egy ilyen figura, egy anarchista alak, aki le akarja bontani a meglévő világrendet. Az egész identitása tulajdonképpen a vettiszta anarchia. És ez tök érdekes, hogy ez baromi jól mesél arról a korról, amiben született, tehát hogy párhuzam van a kettő között. Ez a mostani Joker pedig egy ilyen társadalom által elhagyott, marginalizált, lefelé zuhanó, magányos, szomorú hős, aki azt érzi, hogy nincs hatalma igazából a rendszer fölött.
Igen, szóval az első Joker filmre visszatérve már, mint hogy az újkori első, igen, Joker, vagy az ilyen új arc élt kapó Joker, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Amikor én láttam, akkor ez a kettősség volt bennem, hogy egyébként nekem tetszett az a film, nagyon élveztem Joaquin Phoenix játékát, és nem tudtam hova tenni, miközben ennek a Jokerhez. Tehát, hogy valami ilyesmit éreztem, akkor ennek van alapja, hogy kicsit megvan-e, hogy is mondjam, erőszakolva ez a történet. Nem kellett volna feltétlenül ehhez egy ilyen figurát behozni talán, hanem csak simán kellett volna egy jó filmet csinálni, és akkor mi oda lennénk meg vissza. Így meg egy kicsit úgy nézegetünk körbe oda-vissza. Két személyes tébó itt a megerőszakolás második köre, hogy akkor legyen még egy, Joker 2, úgymond, és akkor ide behozták Lady Gagát. Na most én Lady Gagát nagyon kedvelem, izgalmas figurának tartom, reggeltől estig hallgatom szívesen, hogy énekel.
Te abszolút.
De ez a film nem erről szólt. Mármint nem az énekről. Most a Chris Bowles-ra nézek, nem pedig rád doboz, mert hogy te vagy most az objektív külső szemüveg. Neked egyébként az, hogy énekeltek, vagy inkább hümmögtek, az hogy tetszett?
Ugye ez egy nehéz kérdés, tehát hogy eleve bárki, aki elég bátor hozzá, hogy a Lady Gaga mellett énekeljen, ott az már eleve kudarc. Tehát, nem, tehát hogy azért akárhogy sok mindent, tehát persze nem kell szeretni a Lady Gagát, de én például nagyon bírom, ahogy énekel, egy nagyon izgalmas történet, nagyon tetszik az egész identitás a Lady Gagának, tehát óhatatlanul belekerül a filmbe a Lady Gagának, a Lady Gagasága, és hogy ez benne van. Az önmagában, hogy énekeltek, ez megint egy olyan dolog, hogy lehetne érdekes, lehetne ez jó, lehetne ez egy tudatosan, vagy intelligensen, vagy jól kezelt dolog. Itt az volt a baj, hogy olyan esetlegesnek éreztem. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont, ahogy mondtad, hogy Joaquin Phoenix alakítása, én úgy jöttem ki a moziból, az volt az ilyen lángbetűkkel az agyamba írva az a mondat, hogy rengeteg tehetséges, ügyes, zseniális ember csinált egy nagyon-nagyon rossz filmet.
Igen.
Tehát, hogy mert a Joaquin Phoenix kiválóan játszott most is, gyönyörűen van felvéve, az opera, tehát tényleg olyan szép képek vannak benne, annyira intelligens, jól komponált ügyek, meg nem tudom, tehát hogy jó nézni, egy kellemes a szemnek, meg tényleg egy ilyen filmi szempontból egy jó dolog. Csak valahogy az egész, ez a rengeteg jó ötlet be van temetve valami, egy rossz film alá.
Hát nagyon fontos a dramaturgia, erről a kollégám, a Szakámi ki tudna beszélni, aki ilyen tanulmányokat végzett is, és írogat is ilyen dolgokat. Itt kicsit ezt éreztem, például van az a jelenet, ami tényleg egy drámai dolog, vagy egy ilyen megható jelenet, amikor az első részben vele dolgozó törpebohóc kollega megérkezik a bíróságra, és akkor ez most megint spoiler, bocsánat. És ott az egy tényleg egy megható jelenet, hogy ő fél a figurától, és hogy valami nagyon elment belőle, mert hogy ő volt az egyedüli, aki nem szégyenítette meg soha ezt a törpe termetű úriembert, és hogy hát mivé lett?
Hát az az egyetlen jó jelent a filmben. Tehát az tényleg egy nagyon erős kép. Tehát de hogy az megint egy olyan dolog, hogy ez egy tök erős jelenet, meg nagyon izgalmas, meg tényleg nagyon szép, gyönyörű, hibátlan, de megint csak a Jokernek az identitásához, ami a Jokernek az ilyen, hát ilyen egyezményes identitása, abban nem passzol, hogy ő elkezd empátiát érezni, meg szomorú lesz, meg jaj, szegény.
Hát ez az.
Tehát ő nem ez a figura. Az egyetlen olyan Batman villain, aki nem ez a figura. Bárki más tudna egyébként empátiát érezni. A gonosz bohóc az, aki nem tudna empátiát érezni.
És akkor majd mindjárt te is szót kapsz, Doboz, ne haragudjál. Jó, de hogy itt merül fel bennem egy erős kérdés, és kíváncsi vagyok, hogy most kikanyarodva ebből a filmből, és így az általános szubkultúránkat nézve, vagy globális populációnkat nézve, mondjuk filmművészet tükörben, hogy, hogy az milyen már, hogy annyira lustákká váltak, hogy én úgy látom a stúdiók, hogy már nem építenek föl semmit, egy nulláról valamit, ez nagyjából így a sorozatok világába ment át, hanem muszáj fogni a legpopulárisabb énekeseket, a legpopulárisabb valósághősöket, a legpopulárisabb figurákat bárhonnan, a TikTokról, a nem tudom minől, és beelőszakolni egy filmbe, azt mondjuk, hogy játszik valakit, de aztán végül most is beláttuk, hogy Lady Gaga igazából önmaga volt.
Igen,
és akkor ez adja el a filmet. Tehát, hogy ez bizonyos szempontból én azt látom, aki a filmek szerelmese vagyok, hogy így kezdi elengedni magát filmszerűen lenni.
Erről egyébként mi is tehetünk. Tehát, hogy azért az a helyzet, hogy a szerzői filmnek a műfaj, ami nem feldolgozás, nem adaptáció, nem remix, nem mit tudom én, arra nem mennek el az emberek.
Meg fontosabb lett talán a cameo, mint maga a tartalom, hogy milyen a film. Az, hogy igazából a reklámok is, hogyha megnézitek egyre több az olyan reklám, vagy ez az influencer reklámkultúrában, hogy valaki valamit reklámozzon, de hogy az az érdekes, hogy ki reklámozza, nem, az mindegy, hogy miért. Csak hogy legyen egy cameo, legyen egy olyan, hogy de jó, neki is ilyen cipője van, de hogy abszolút semmi köz a cipőkhöz, mert egyébként hát nem tudom, is a barlangász, vagy nem tudom.
Igen. Van a Jordan film, vagy hát nem is Jordan film, hanem a Michael Jordannek a Nike szerződésével.
Az nagyon kemény ez a sztori.
Láttad ezt a filmet?
Nem láttam, mert rajta van a listán.
Érdemes.
Rajta van a listán.
Ugye Ben Affleck játszik meg Matt Damon benne, marketing film igazából, aki szereti az ilyet, az élvezni fogja, de hogy ott pont ezt mondja el a Jordan édesanyja legalább is a legenda szerint, hogy itt nem a cipőt veszik meg, hanem azt, hogy Jordan lábán van kvázi ez a cipő.
A Joker is egy marketing ilyen szempontból, tehát, hogy az nekem már végképp kapufaj, és azt se láttam, de hogy az öngyilkos osztag is előtte, nekem már az egy kicsit így kicsapta a biztos.
Jaj, ne.
Hány ilyen dolgot tudunk még felsorolni, mert benne volt a Joker. A Chris Bowl-val a múltkor felsoroltattam, hogy mit tudom én, a mi életünkben, vagy az elmúlt 30 évben kik játszották a Jokereket, hát kik azok a színészek. Én elképesztő profizmussal tényleg felsorolta a Chris Bowl. Nem tudom ellenőrizni, mindenki benne volt, tehát hogy ki jelölte valakit, de nagyon durva. Ja. Tehát, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, ugye vannak a klasszikus mitológiák, és vannak a szerzői mitológiák, és hogy a Joker egy olyan szerzői mitológia, ahol egyszerűen több a tartalom, mint amennyit egy ilyen igazi, kőkemény, hardcore rajongó szeretne. Tehát általában, hogyha valaki szereti nagyon a Harry Potter-t, elolvas az összes Harry Potter könyvet, valaki szereti a Gyűrűk Urát, elolvassa a Gyűrűk Ura trilógiát. Ugye a Jokernél az van, hogy lehet, hogy nagyon szereted a karaktert, vagy nagyon szereted a Batman-t, de hogy az képtelenség, hogy az összes Jokeres filmet, akár csak az elmúlt, nem tudom, 15 évből te szeresd, mert hogy ilyen overkill, tehát egy kicsit hát meg, sok, szétfeszíti a...
Hát meg ugye az érdekes benne, hogy igen, tehát hogy mondom, én ezzel tudom védeni a filmeket is egyébként. Ez az én egyetlen állásom, amit így be tudok tenni a magunk meg a filmek közé, milyen védelemként, hogy végül is ebbe a sokféleségbe, mert hogy igazából a Joker, azt mondom, hogy 7 különböző filmet, sorozatot, rajzfilmet soroltam fel akkor a Kaskának, meg még azon kívül nem tudom hány képregény van, sorozat, stb., de rengeteg dolog van, és hogy mindig más. Tehát minden egyes feldolgozásban, minden egyes iterációban egy picit más, egy picit csavarnak rajta, egy picit változik, mit tudom én. És ilyen értelemben nekem belefér az, hogy ez a két film ilyen, mert hogy ez is egy értelmezése, ez is egy újabb dolog erre a hatalmas halomra, erre a nagy ilyen mitikai dologra, ami a Joker mítosz, vagy a Joker mitológia. Más kérdés, én nem értek vele személyesen egyet, de biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan iterációja van a mítoszoknak, meg a legendáknak, meg a színháznak, meg nem tudom, amivel az eredeti szerzők, vagy az eredeti rajongók szintén nem értenek egyet. Tehát én ennyiben tudom megvédeni legfeljebb.
Csak annyi jutott még eszembe ez ügyben, hogy azért egy picit, ha ránézünk a számokra, akkor annak ellenére, hogy mi, aki egy kicsit talán mondhatom filmgeekek vagyunk, azért a nagy közönségnek az első Joker nagyon tetszett, jók voltak a számok, jók voltak a kritikai hozzászólások, ez a második pedig egy nagy bukás. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, hogy akkor tényleg van abban valami, hogy nem elég ilyen nagyon elismert, populáris, trendi arcokat berakni egy filmbe, és attól jó lesz egy film, attól még nem lesz jó.
Yeah.
Lehet jó, de nem feltétlenül. ez most ledobta, úgy tűnik, a közönség kedvelését, és egyébként még annyit mondanék ehhez a sztorihoz, mert és most lopok megint a szakámikitől, hogy amikor megnézte először, akkor azt mondta, hogy az jutott eszébe a filmről, hogy vannak olyan arcok, vannak olyan emberek, akik magukban énekelgetnek így a mindennapokban, és ez jutott eszébe a filmről, mert hogy volt is benne ének, de nem is volt, tehát aki musicalre vágyik, ne erre menjen, mert az egy egészen más sztori.
Ja. Kicsit úgy beesett a két pad közé, tehát nem igazán musical, nem kimondottan film, valahol ott a kettő között is olyan nagyon sok butaság van benne, olyan fájdalmas, ilyen fejfejos, meg sok idegesítő cameo, megtudjuk a mindegy, nem akarok spoilerezni, mindegy, nézzétek meg alapítványokat.
Vagy ne, valami legyen. Szóval ott hagytuk abba, hogy Joker, mint karakter. A filmet nagyjából kiveséztük. Mit gondolunk a karakterről? Mind a hárman szeretjük.
Hogyne. Én nagyon. Az egyik kedvenc karakterem.
Oké. És akkor honnan is származik ez a karakter? Tudunk erről valamit mondani?
Nagyon sokat
tudunk hát erről beszélni, akkor, de most csapjunk
nem mondok el mindent, mert nincs annyi időnk, de ja, az érdekes benne, hogy, hogy a Joker egyidős kis túlzással a Batmannel. A Batman első képregénye, a Detective Comics Number 1, 1940 nyarán jelenik meg, vagy tavasszal, vagy valahogy így, és már az első számban benne van. Tehát az benne a fantasztikus, hogy a Joker tulajdonképpen a nulladik másodperctől követi a Batmant. Azonnal ott van. És eredetileg egyébként nem volt szándék az, hogy egy visszatérő figura legyen, mert akkoriban, a 40-es évek, amikor ezek a képregények futnak, akkor az energia, hogy a hős valamilyen módon elkasszálja az ellenségeket, egyből legyőzi őket, nem is térnek vissza, és ez demonstrálja a hős erejét, hogy ő azonnal mindenkit le tud pucolni. A Joker az egyik első olyan figura, aki bár a képregény közben meghal, egyébként nagyon vicces módon saját magát szúrja le egy Batmannel folytatott harc során, de az utolsó képkockáin a képregénynek látjuk, hogy nem halt meg, tehát túlélte ezt a dolgot. Ez egy óriási dolog. Tehát az, hogy egyáltalán felmerül, hogy egy karakter vissza fog jönni később, ez eddig nem volt. És nagyon izgalmas, hogy három szerzőt is tudunk, aki bizonyos értelemben magáénak tartja a Jokert. Egyrészt a Bob Kane-t, aki írója elvileg ezeknek a Batman történeteknek, valójában nem, tehát őnek ilyen szellemírói voltak, akik dolgoztak neki. A Bill Fingert, aki megrajzolta a figurát, és a Jerry Robinson nevű arcot, aki viszont azt állítja, hogy ő mondta meg a Bob Kane-nek, hogy mi legyen a Joker.
Igen, ez egy vitatott dolog a mai napig.
És a mai napig... És ez tök szórakoztató, hogy van egy figura, aminek az eredet története nem tisztázott, tehát ahány feldolgozás, ahány író, annyiféle Joker eredet történet, de a karakternek magának se világos teljesen az, hogy mi az eredete. És ez tök izgalmas, tehát hogy ezért lábonlövése egyébként bármilyen módon Jokernek az, hogyha adunk neki egy eredet sztorit, mert hogy mi nem tudjuk, ahogy valóban nem tudjuk, ahogy egy mitológiai karakternél nem lehet tudni, hogy ki találta ki, és ez tök izgalmas. Tehát innen indulunk, hogy van egy eleve vitatott hátterű figura, ami leágazik aztán ezer felé, tehát tudjuk például azt, hogy ígértem Victor Hugo-t, hogy mi köze Jokernek a Victor Hugo-hoz. Az a köze hozzá, hogy amikor elkezdenek dolgozni a karakteren, és elkezdenek gondolkodni azon, hogy hogyan rajzolják meg ezt a gonosz, gyilkos bohócot, akkor a Bill Finger rajzoló előáll azzal, hogy a Nevető ember című filmből kivesz egy képkockát, amin egy ilyen torz, vigyorú figurát látunk, egy ilyen eltorzított, vigyorú karaktert. Ami a Victor Hugo-nak, azt hiszem azonos című drámájának az egyik figurája. Tehát eredetileg ezt a folyamatosan vigyorgó figurát, ezt a Victor Hugo találja ki, amiből lesz a 20-as években német film, amiből utána megrajzolják Jokert.
Tehát akkor...
És akkor ez még nem minden.
És akkor ez még nem minden.
Ez még csak az eleje.
És akkor most átadom a szót.
Tehát, hogy igen, az van, hogy nézhetjük úgy ezeket a Jokeres, Batmanes filmeket, hogy ezek képregény adaptációk. Hát már ez is egy nehéz összetett szó, de van még durvább is. Na. Mitikai antropológiai testetöltés.
Valóban.
Tehát, hogy ez a figura, ez a karakter, ez nézhetjük úgy a Jokert, mint egy képregény figura, és nézhetjük úgy, mint egy archetipus, és még ennél is van durvább, mert nézhetjük úgy, mint egy metafizikai mátrix.
Na az micsoda? Metafizikai mátrix.
Igen, tehát van a matematikai mátrix, és van a metafizikai mátrix. Hanvas Béla ír a taróról, a nagy arkánumról, a 22 lapról, és Hanvas Béla azt mondja, hogy a világ alapvető állapota az az őrület. és nagyon izgalmas dolgokat mond a Bolondról. Egyébként Hamvas Béla nagyon sok szálon kötődik Szentendréhez, csak így zárójelben, ha már izgalmas a Szentendrei rádióban, tehát hogy ez egy jó lehetőség, hogyha valaki foglalkozik a Jokerrel, és a Szentendrei rádiót hallgatja, akkor Hamvas Béla a Jokerrel, illetve a Bolonddal kapcsolatos írását.
Mert van egy ilyen tarókártya, hogy a Bolond, ugye?
Így van, és ennek van egy ilyen materialista olvasat, hogy volt egy régi francia kártya, egy ilyen 16. századi francia kártya, ahol nem volt elég a bubi, kellett egy plusz lap, és akkor kitalálták a Jokert. Van ennél egy picit ilyen metafizikai, vagy egy ilyen transzcendensebb olvasat, ami Hamvas Bélának is van, hogy ez egy nagyon ősi karakter, Hamvas szerint Egyiptomból származik, és hogy ez a 22 lap, a tarónak a 22 lapja fölött áll, erősebb, mint az összes többi lap, erősebb, mint a király, erősebb, mint a sorskerék például. És ugye ennek meg van egy ilyen történeti, vagy történelmi előzménye is, hogy mindig az udvari bolond volt az, aki még a királyból is gúnyt űzhetett. Tehát ő volt az egyetlen, akinek nem kellett betartani a szabályokat. Tehát még a királynak is be kellett tartani azokat a normákat, szabályokat, rendet, az udvari bolondnak nem. És akkor ez a karakter, vagy archetípus, vagy metafizikai mátrix, ez megjelenik a taróban, megjelenik a divattörténetben, a Commedia dell'arte-ban, ahol különböző bohóc típusok vagy bolond típusok vannak, ott is egyébként van erőszakosabb bohóc, ilyen ügyefogyottabb, vagy viccesebb bohóc, ahogy egyébként a Batman filmekben is, hogy a Chris Boy említett, hogy mindig más mindig a Joker, más, mindig igen, a kort fejezi ki. És a Commedia dell'arte is olyan figurákat, olyan bolond figurákat vonultat fel, Pierrot, a Cannit, a Harlequint, amiből a Harley Quinn jön egyébként, a Jokernek a szerelme, aki különböző társadalmi típusokat, vagy különböző érzelmi típusokat, vagy ilyen emberi karaktereket vonultatnak föl, és egyébként nagyon sokat mondanak az akkori reneszánsz vagy barokk társadalomról.
Neked mondom, ugye ez a móka ebben, tehát hogy ebből is az látszik, hogy a bohóc figurája, vagy a gonosz bohóc figurája akár, az egy ilyen ezerféleképpen megtölthető forma. Tehát hogy erre utaltam, hogy mennyire más megint csak, amit elmondtam az előbb, de hogy mennyire más ez az anarchista jokere ennek a jokernek, ez igen, a korról szól.
Hát csak azért is furcsa, és akkor nem akarok mélyebben újra visszamenni a filmhez, de ami az összes Jokerben meg, talán az udvari bolond tarókártyájában is, meg magában, a figurában is közös, az, hát most sok minden, de talán kettő, ami nekem most így jobban szemet ölt, az egyik az, hogy egy szemet szúrt, az egyik az, hogy van egy kiszámíthatatlansági jellemzője, ez pedig szórakoztató mindenki számára. A filmes, vagy a képregény, vagy a mese kulton, bár a kiszámíthatatlanság az mindig egy ilyen izgalmi faktor. Vihar,
egy természeti erő egyébként, szokták így mondani. Tehát, hogy van egy képregény, most nem fog eszembe jutni ki az írója, gyönyörű szépen van megrajzolva, majd beírom valahova, ahol egy külső szemlélő látja Batman és Joker verekedését. És azt mondja, hogy igazából itt nem is két ember harcol, hanem két természeti erő. Az egyik a rend, ami a Batman, ami a tényleg ez a vonalas, mentsük meg a világot, stb. És a másik, tulajdonképpen ez a káosz, ez az ilyen testet öltött káosz, ami a Joker. És azt mondja, hogy igazából most ezt a két embert látja verekedni, de valójában ez két ilyen természeti erő, ami az idő kezdete óta igazából egymásnak feszül. És ez a feszültség, ez a totális rend és a totális káosznak ez az ilyen végtelenített harca, ami az idő kezdete óta zajlik, ez valójában az a viszony, ami Batman és Joker között van. És egyébként ezért érdekes olyan Joker filmet csinálni, amiben nincs Batman. Nincs ellenpont, nincs meg ez a fajta dualizmus, nincs meg ez az ütközés, mert hogy az ő érdekessége pont ebből az ütközésből jön létre.
Igen, ez egy ilyen szempontból ez egy kapufa egyébként, ez például egy ilyen filozófiai metafizika kapufa, külön csak a Jokerről csinálni filmet, mert hogy a Barta Ádám kortárs filozófus, akinek nagyon jó írása van a Jokerről a neten, ingyen bárki elolvashatja, ő azt írja, hogy egymás nélkül nincs meg ez a két karakter, tehát a Joker igazából nem legyőzni akarja a Batmant, hanem fel akarja neki mutatni a káoszt, ami van, aki szerint a világ alapállapota, hogy van a káosz, és abban van a kozmosz, ugye a kozmetika innen ered a kozmoszból, tehát ez valami csinos, valami rend, és a káosz az alap, és hogy azt szeretné a Joker, hogy a Batman megértse a viccet. És több ilyen Batman képregény van, aminek a végén érdekes módon megmentik egymást.
Igen.
Tehát akkor megsérül a Joker, akkor a Batman elviszi a kórházba, amikor hagyhatná meghalni a Batman a Joker, akkor pont a Gordon felügyelő lebeszéli róla. Tehát, hogy van olyan, amikor együtt nevetnek a végén, igen, röhög a Joker, igen, ugye, igen, a igen, Killing igen. Joke végén, és akkor elkezd a Batman is nevetni. Tehát ilyen teljesen, és akkor ez egy kicsit lerántja a leplet erről, hogy itt valami teljesen másról beszélünk, tehát nem, nem egy sima képregényről. És egyébként ez is nagyon érdekes, hogy a három leghíresebb amerikai szuperhős közül a Batmanre mondják, hogy ő a legfelnőttebb. Tehát, hogy a Pókember az inkább ilyen fiatalabb korosztály, Superman valamilyen középutas, egy ilyen Zeus archetípus.
Hát egy istenség,
és akkor,
persze.
Igen, és a Batman az meg már ilyen horror kicsit, vagy hát sokszor eléggé horror.
Amiatt is érdekes a szó.
Nem volt mindig az, csak azért is érdekes, hogy mondtad, Szabi, ezt a szórakoztató dolgot, mert hogy pont a Killing Joke, a gyilkos tréfa képregény nagyon-nagyon kemény kritikákat kapott, mert az már annyira durva, annyira explicit erőszak van benne, hogy az azért elég botrányos volt. Sőt, emlékszem, hogy gyerekkoromból, hát ez talán túlzás, hogy traumatizál, de hát azért az elég erős volt, azt nem tudom. Kiskoromban látni azt, amikor hasba lövi a...
Ja.
Na mindegy.
Igen. Hát ugye ezeket szeretjük mi is nézni, meg van is ez a rossz és a jó, az egyik oldal, a másik oldal, fekete-fehér, nem tudom, tehát ezek a párosok vannak, és valóban fura, és talán akkor tényleg csak megint egy utolsó gondolat a Joker filmről, hogy ott nincs ellenpont, hanem ellenpont lesz saját maga, mint ember. És akkor egy nagyon rövid dolog, csak hadd kérdezzek rá, hogy mi a véleményetek nektek a Batmanről a Nolan filmek vonatkozásában. Ott egy nagyon emberi, nagyon drámai, nagyon hétköznapi hős kaptunk, kicsit hasonlót, mint most a Jokerből, és én azt sem nagyon tudtam hova tenni, annak ellenére, hogy hát országvilág imádta.
Én nagy rajongója vagyok egyébként.
Tényleg? A Nolan annak a Batman trilógia?
Ezzel egyébként, tehát képregényes körökben szerintem egyedül vagyok ezzel, de hogy na jó, nem, talán nem, de hogy én szeretem. Megmondom miért. Az benne az izgalom, és különösen egyébként a második résznél van ez. Batman valójában nem annyira érdekes karakter. Tehát, hogy
a másodikban érkezik Joker, nem?
Igen. De Batman valójában önmagában nem annyira érdekes karakter. Tehát rendet csinálni a szobádban, kipucolni, mindent helyrehozni, megvédeni az ártatlanokat, ezt azért tudjuk. Tehát persze, tök jó, nagyon szuper jó, hogy ezt emberek csinálják, de hogy ez nem annyira érdekes. Batman akkor válik érdekessé, hogyha ütközésbe kerül valamelyik ellenségével. És egyébként a Batman kapcsán szokták is mondani, hogy nem is a karakter az érdekes, hanem neki van a legérdekesebb, színesebb ilyen ellencsapata, tehát hogy sok jó, izgalmas ellenséggel harcol. Igen. És a Batmannek az érdekességét valójában az adja meg, hogy az ellenségei őt milyen helyzetbe rakják. A démonai milyen helyzetbe rakják, pontosan. És nekem ilyen értelemben nem tetszett a második rész, mert hogy és tök jól összefoglalja a Jokernek az egyik identitását egyébként, ami tényleg ez az anarchia. Tehát, hogy nagyon tetszik, hogy az Alfred mondja, hogy vannak emberek, akik csak fel akarják gyújtani a világot. És ez nekem nagyon tetszik. Tehát, hogy nagyon tetszik az, hogy képes azzal együtt, hogy egy ilyen nagyon valósághű figurát próbálnak rajzolni, de nagyon-nagyon jól hozza ezt a mitológiai karaktert, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda az a Joker, nem tudjuk, hogy miért csinálja, nem tudjuk, hogy mik a céljai. Ő se tudja, hogy mik a céljai. Annyit látunk, hogy folyamatosan bontja le a Batmannek a világát, és hogy a Batman reménytelenül próbál ezzel harcolni.
Ami nekem például nem nagyon, alapvetően nem tetszik a Nolanben, viszont hihetetlenül érdekes, hogy ő mondja egy ilyen, egyszer nyilatkozza azt, hogy Batman is meg a Joker is félreértik a rendszert. Az első Nolan-es Batman film kapcsán mondja, hogy a Joker azt hiszi, hogy létrehozható így a rendszeren belül egy ilyen totális anarchia, a Batman pedig azt érti félre, hogy létrehozható egy stabil rend, és hogy ez sose jön össze, és hogy egy ilyen örök küzdelem van, és kicsit én ezt az ilyen kiábrándultságot, meg ilyen fáradtságot, ilyen örök, ilyen motollát érzem a Nolan filmekben, ami a korábbi ilyen klasszikus, ilyen 80-as, 90-es évekbeli Batman filmekben nem volt. Tehát ott valahogy mindig van valami kis csoda, valami mese, valami remény, jaj, de jó, talán most ez megoldódik, lehet, hogy legyőzzük, megöljük, és hogy a Nolan végig ilyen nagyon egyszínű, ilyen nagyon ilyen hétköznapi.
Igen, ilyen de szerintem ez erénye egyébként. Én ezt tartom az erényének is.
Hát csak ugye a kritikusai meg azt mondják, hogy Batman, meg az összes ilyen úgynevezett szuperhős, képregény figura, őket nem szabad igazán mélyen, drámaian, komolyan venni, mert hogy Batman elviszi a kórházba Jokert, mert hogy szüksége van arra, hogy játszhassunk tovább.
Na de nem pont ez a dráma?
Mármint micsoda?
Hát, hogy mondod, hogy nem szabad komolyan venni, de hát ez egy ilyen...
De Nolan komolyan veszi. Tehát szerintem ő pont ez true komolyan
pont ez a trükk, pont ez a trükkje annak a filmnek, hogy úgy csinál formailag eszközökkel, meg nem tudom, ilyen filmi dolgokkal, minthogyha ez egy ilyen komolyan vett film lenne. De közben egyébként abszolút végig mítosz marad. Tehát, hogy nem azzal együtt, hogy úgy néz ki, minthogyha ez meg van magyarázva.
Szerintem ezt egy laikus nem érzi, hogy ez mítosz. Tehát amikről mi beszélünk, azt, aki nem képregény rajongó, és nem ismeri annyira mélyen, ő csak azt látja, hogy egy ilyen rohadtul nyomasztó, ilyen szörnyű, folyamatosan folyik a vér, és minden ilyen szürke. Tehát, hogy sokkal színesebb egy Tim Burton Batman, vagy egy nem tudom.
Hát az nagyon szórakoztató.
Nagyon,
ha már
nagyon.
A Joker szórakoztatója, azt az írjuk vissza. Az a szórakoztatásról szól. A Nolan Batmanje az szinte a szomszédod lehetne. Tehát, hogy így hát ilyen hétköznapivá válik a figura. Ami nem
magyar
baj,
valóság. Azért nem, de...
Batman a busz megállóban megint később.
Ja, hát értem, honnan jöttök egyébként, de mondom, nekem az benne az izgalmas, hogy azzal együtt, hogy le van öntve egy ilyen szürke mázzal az egész, minthogyha ez valóság lenne, valahogy sem a karakterek, sem a történet, tehát valahogy mindennek megmarad ez az ilyen mitológikus jellege.
Csak köszönöm, Kriszbó, az itt egy nagy paradoxon, hogy pont, amit egyébként most nem akarok ebbe elmenni, de hogy hogy mi ez, Deadpool? Ott Deadpool, a rozsomáknak igen, a izé, a sisak, hogy mennyire fura a filmen. Tehát, hogy ez egy nagyon alapvető dolog, hogy a Commedia dell'arte-ban ezek a maszkok, hogy nagyon rú maszk, meg nagyon fura ruhák, ez borzasztóan ilyen szimbolikus. Ez nagyon jellegzetes, ja, nagyon szimbolikus. Ez nagyon nehéz kifacsarni tényleg egy ilyen rideg, ilyen rögvalóság thrillerbe, mint a Memento. Tehát, hogy ez két nagyon-nagyon messzi dolog.
Na jó, de pont ez a lényeg, és pont erről beszéltem az elején, hogy ez a korának a filmje. Tehát nekem ez arról mesél, hogy milyen a kor, hogy tulajdonképpen az a fajta színes, ilyen maszkos őrület, amit mondjuk tudott a görög színház, azt a kor lerángatja, vissza akarja húzni valamilyen módon a jelenbe.
Igen, csak ez nem pont a mesének, meg a mítosznak a félreértése. Tehát a mítosz sokszínűségének és annak a univerzalitásnak, amit az jelent, annak a megcsonkítása?
Szerintem egy formai dolog. Tehát, hogy addig, ameddig, na és pont ez, ha mondjuk a Batman film elkezdett volna azon vergődni, hogy magyarázzuk meg Jokert, hogy értsük meg mondjuk, hogy miért vannak a Heath Ledgernek az arcán ezek a hegek, és elkezdett volna belemenni abba, hogy ez a karakter ebben a nagyon ilyen valós univerzummal hogyan működne, akkor egyetértenék veled, és azt mondanám, hogy igen, a film lerángatja a fölösleges valóságba a mítoszt. De nem teszi ezt, hanem azt csinálja, hogy csinál egy nagyon valósághűnek tűnő mázat, de közben meg tud maradni mitosznak. És ez a nagy különbség a mostani Joker film meg a között, a Joker között, hogy most megpróbáljuk megmagyarázni ezt a mitikai figurát. A Nolan nem akarja megmagyarázni ezt a figurát, és ez nekem nagyon tetszik, hogy sőt, rá is játszik erre, hogy háromszor meséli el az eredet történetét, és mindig mást mond, hogy nem tudjuk, hogy ő milyen neve, nincs új lenyomata. Tehát megmarad egy ilyen természeti erőnek, egy olyan figurának, amit nem értünk.
Jó, hát akkor a beszélgetésünk végére szerintem egy zárszót rakjunk össze. A kérdésem a következő hozzátok, Doboz és Kriszbó. Szeretjük-e a továbbiakban is a Joker figurát, és hol látnánk legszívesebben? Gondolom filmen nem feltétlen.
Hát, én egy reneszánsz filmben nagyon szívesen látnám. Teljesen visszatérve ez a Commedia dell'artéhoz, pont az ellentéte a Nolannek, hogy vissza ezt a természeti erőt. Tehát
és
újra egy metafizikai
inkább,
csodálatos...
Valami animáció?
Akár sőt, színházban. Egy reneszánsz színdarabban. Egy ilyen mai, nagyon komoly Commedia dell'arte, nagyon sok tűzzel, felvonulással, karnevállal, és Batman is legyen ott. Tehát mindenki, a krokodil ember, meg az összes pingvin. Igen,
és leolhat az az állarc?
Hát adott es, persze.
Ami nekem nagy élmény volt, a Mark Hamill, aki a szinkron hangja Batman rajzfilmekben a Jokernek, ami egy nagyon jó rajzfilmek, nézzétek meg, Batman The Animated Series, tök mindegy, felolvassa Donald Trumpnak a tweetjeit Joker hangon, úgy, mintha a Joker karakter mondaná. És ez nekem szöget ütött a fejembe, hogy mi lenne...
Fenn van a YouTube-on,
hogy mi lenne, hogyha a Jokerből csinálnánk egy hacker drámát. Tehát a Joker egy YouTuber, aki az...
Ezt is szokták rámondani egyébként, hogy a netes troll a Joker.
Netes troll, és hogy igazából az történik, hogy egy netes troll, aki nem is jelenik meg személyesen a filmben soha, hanem mindig csak azt látjuk, hogy valamit csinál, valami őrületet, feltör dolgokat, és nem tudom, és a Batman, a szerencsétlen programozó rohan utána, és próbálja feldolgozni a dolgot, és a Joker alias néven fut mondjuk a hacker, és akkor lesz belőle egy ilyen informatikus dráma, amit szerintem rajtam kívül senki más nem nézne meg, de én nagyon jól szórakoznék rajta.
Jó, hát szerintem akkor legyen ez a
végszó. Hogy látnád, még azt mondtál?
Jokert? Én megnéznék Joaquin Phoenix-től valami olyat, amikor nem próbálja saját maga ellenpontját adni, hanem így teljesen csak az őrült, mert engem az szórakoztatott igazán ezekben is, amikor meg volt őrülve ez a figura, amikor így aztán elkezdett dramatizálni, de hogy mégiscsak ember vagyok, meg mégiscsak empatizálok, akkor lesz kivitt. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon kegyetlen, talán mozifilmre nem is való verziót megnézni.
Most már tudjuk, hogy Szabi olyan azok közé tartozik, akik szeretnék, hogyha lángolna a világ, és ezt nézhetnék.
Elhatárolódom magamtól. No, hát akkor ez volt a Szövegbúrék második adása, majd még lesz. Novemberben folytatjuk, ha minden igaz. Egyelőre majd figyeljétek a Facebook felületeket, hogy milyen tematikával. Úgyhogy Szárnyas Doboz, Kriszból köszi.
Mi köszönjük, és egyébként van is címünk, ez a szövegbuborek@gmail.com-ra. Írhattak, hogyha akartak. Ha hülyeséget írjátok. Mondtunk, írjátok meg, tehát javítsatok ki.
És reagálunk legközelebb.
Így van. Sziasztok.
Viszal.
Hi.